Istennek minden szava színigaz, pajzsa ő a hozzámenekülőknek. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Istennek lelke, szállj le most mi közénk, szenteld meg szívünket, szenteld meg előtted való tiszteletünket. Amen. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy ezen az estén megállhatunk előtted, és ahogyan énekeltük az imént ezt az éneket, talán egy kicsit gyermekké is lettünk, hiszen annyira alapvető dolgot kértünk tőled ebben az énekben. Hinni taníts, Uram, kérni taníts. Úgy tűnik, hogy ennél alapvetőbb dolog a keresztény életben nem lehet. Ha valaki nem hisz, ha valaki nem tud imádkozni, nem tud veled beszélgetni, tőled kérni, nincs elég bátorsága, nincs elég bizadalma, hát akkor a nulla ponton van, vagy még ott sem. És Úrunk, most, amikor itt elcsendesedünk előtted, akkor érezzük azt, hogy valóban ilyenek vagyunk. Hiszünk mi nagyon sok mindent, sokszor nagyon erős is a hitünk, a benned való reménységünk, és mégis hányszor pedig ezzel együtt elcsüggedünk, elbizonytalanodunk. Hányszor van az, hogy kérünk inkább emberektől, mint sem tőled. Urunk, most azért könyörgünk hozzád, hogy hadd jöhessünk eléd úgy, mint gyermekek, mint annak idején gyermekkorunkban mehettünk a szüleinkhez, nagyszüleinkhez, mikor teljesen biztosak voltunk afelől, hogy ők bennünket megvédenek, hogy ők bennünket szeretnek, még ha rosszat cselekedtünk, ha valami csínytevésen kaptak rajta, akkor is, ha megfenyítettek, akkor is. Segíts bennünket, Urunk, így megállni előtted, és segíts ezzel a gyermeki tisztasággal, alázattal, ezzel a gyermeki bizalommal hallgatni a te szavadat ma is. Kérünk téged, Urunk, hogy taníts bennünket hinni, kérni, bízni benned, és erősítsd meg hozzád való kötődésünket, bizodalmunkat. Így beszélj velünk, Urunk, a te lelked által, Jézusért. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom Mózes 4. könyvéből, a 4. könyv, Mózes 4. könyve 13. fejezetéből, a 17. verstől kezdődően. Tehát Mózes 4. könyve 13. részének 17. versétől a fejezet végéig olvasom Isten igéjét, az igét hosszára való tekintettel leülve hallgassuk meg. Amikor elküldte őket Mózes Kánaán földjének kikémlelésére, ezt mondta nekik: menjetek el itt a délvidéken át, föl a hegyekbe. Nézzétek meg, hogy milyen az a föld és a rajta lakó nép, erőse vagy gyenge, kevése vagy sok. Milyen az a föld, amelyen lakik, jó-e vagy rossz? Milyenek a városok, amelyekben lakik, táborfélék vagy megerősített helyek? Milyen a föld, kövére vagy sovány? Van-e rajta fa vagy nincs? Legyetek bátrak és hozzatok a föld gyümölcséből. Azok a napok éppen az első szőlőfürtök érésének napjai voltak. Elmentek tehát a férfiak, és kikémlelték a földet, a Cínpusztától egészen Rehóbig, a Hamáti úton. A délvidéken átmentek föl, és Hebronig jutottak. Anák ivadékai, Ahiman, Sésai és Talmai éltek ott. Hebron 7 esztendővel előbb épült, mint az egyiptomi Coán. Amikor eljutottak az Eskol völgyig, lemetszettek ott egy szőlővesszőt egyetlen szőlőfürttel, amelyet ketten vittek rúdon. Szedtek gránátalmát és fügét is. Azt a helyet Eskol völgynek nevezték el arról a szőlőfürtről, amelyet ott metszettek le Izrael fiai. 40 nap múlva visszatértek a föld kikémleléséből. Visszamentek és megérkeztek Mózeshez, Áronhoz és Izrael fiainak egész közösségéhez a Párán pusztába, Kádesba. Beszámoltak nekik, meg az egész közösségnek, és megmutatták nekik a föld gyümölcsét. Elbeszélésükben ezt mondták: elmentünk arra a földre, ahová küldtél bennünket. Valóban tejjel és mézzel folyó föld az, ilyen a gyümölcse. De erős nép lakik ott azon a földön, a városok erődítményei igen nagyok, és még Anák ivadékait is láttuk ott. A délvidéken Amálek lakik, a hegyvidéken a hettiták, jebúsziak és emóriak laknak, a tenger és a Jordán partján pedig kánaániak laknak. Bár Káleb csitította a Mózessel szembeforduló népet, és azt mondta, bátran fölmehetünk, és elfoglalhatjuk, mert meg tudunk birkózni vele, de azok a férfiak, akik vele mentek, ezt mondták, nem tudunk az ellen a nép ellen menni, mert erősebbek nálunk. Rossz hírét terjesztették Izrael fiai között annak a földnek, amelyet kikémleltek, mert ezt mondták, az a föld, amelyet bejártunk és kikémleltünk, olyan föld, amely megemészti lakosait. A nép pedig, amelyet ott láttunk, csupa szálas emberekből áll, sőt láttunk ott óriásokat is, Anák óriás fiait. Olyannak láttuk magunkat, mint a sáskák, és ők is úgy néztek ránk. Kedves testvérek, régi keresztjén rajzokon, illusztrációkon sokszor volt ábrázolva ez a történet, amit most hallottunk. Gyermekbibliákban is gyakran előfordul, hogy ezzel szemléltetik ezt a bizonyos történetet. Megy több izraelita, kettesével vannak egymás mellett, egy rúd van átvetve mind a kettőnek a vállán, és a rúdra van felfüggesztve egy szőlőfürt, vagy éppen az a bizonyos gránátalma, vagy valami. És hát olyan hatalmasok voltak ezek a gyümölcsök, hogy ahogyan hallottuk is az igéből, egy ember ezt nem bírta el. Azt látjuk, hogy ki kellett kémlelniük az embereknek, ezeknek az izraelita választottaknak az ígéret földjét. Végre elérkeztek Kánaán határára, viszontagságos volt nagyon ez az út. Egyrészt Isten a tenyerén hordozta őket, hiszen csodák sorozata volt az ő szabadításuk, másrésztről viszont nyilván nehéz és fárasztó is volt ez az út. Harmadrészt pedig félelmetes események sorozata, de ezek közben is mindig megtapasztalták Istennek a jelenlétét, az erejét, az áldását. Isten tulajdonképpen nagyon intenzíven megmutatta magát, hogy kicsoda is ő. Megmutatta mindenek feletti hatalmát, erejét és ennek nyomán a maga dicsőségét is. És ebből maximálisan megtapasztalható, átélhető volt, hogy mennyire bátran lehet ő benne bízni. És most, amikor itt vannak a határon, ezt nem olvastam föl, mert itt rengeteg név van az első 16 versben, de Isten azt mondja Mózesnek, hogy válasszatok ki minden törzsből egy-egy embert, de nem akárkit, előkelő embereket. Olyan embereket, akiket az a törzs megbecsül, akikre felnéz, akiknek adnak a szavára. Tehát megbecsült, hiteles embereket válasszon ki mindegyik törzsből, és így lesz majd 12 ember, akik majd elindulnak, hogy átnézzék, kikémleljék azt a bizonyos ígéret földjét, ahová Isten most be akarja őket vinni, ahová elérkeztek. Vajon miért volt erre szükség? Miért kellett ezt kikémlelni? Hát egyrészt nyilván azért, hogy lássák a maguk szemével, hogy milyen földre is mennek majd be. Aztán én úgy gondolom, de ebben nem vagyok nyilván 100%-ig biztos, de én úgy gondolom, hogy azért ezzel együtt az is a tétje volt ennek a bizonyos kémkedésnek, hogy Isten meglássa, mi is van az ő népének a szívében. Látni akarta, hogy bíznak-e benne. Annyi csodát átéltek már, hogy az hihetetlen, és tudni akarta, hogy elindulhatnak-e egyáltalán. Van-e felé, van-e iránta való bizalom, vagy az első harci cselekmény előtt megfutamodnak és szanaszét rohannak. A kémek elindultak bejárni a földet. 40 napig voltak ott, és azt tapasztalják, minden úgy van, ahogy azt Isten megígérte. Minden úgy van. Nincs kérdés. Azt mondta az Úr, tejjel, mézzel folyó föld lesz az, ez az. Ez biztos, hogy az. Olyan gyümölcsök vannak, hogy az valami elképesztő. Minden fantasztikus, még az emberek is nagyok. Mind a 12 kém ugyanazt látta. Mind a 12 kém ugyanazt tapasztalta. Egyik sem vitatta, hogy nem jó az a föld. De amikor visszajöttek, azt is elmondták, hogy szerintük, 10 ember szerint, nem lehet azt bevenni, mert hatalmas, erős népek lakják, sőt, még óriások is. Lehetetlen. A kérdés a végén az összegzés. 10 azt mondták, nem lehet bevenni, 2 azt mondta, egyértelmű, simán bevesszük. Hogy lehet ilyen nagy a különbség? Hogy lehet ilyen nagy a különbség a 12 ember között, mikor mindnyájan ugyanazt látták? Ugyanazt tapasztalták? Miért volt ilyen nagy megoszlás közöttük? Nagyon egyértelmű a válasz. Azért, mert 10 csak a saját fizikai szemével látott. A másik 2 meglátott a hit szemével is. A 10 csak a fizikai szemével tapasztalt. A másik 2 meg túllátott ezeken. Káleb és Józsué nézett a hit szemével. Ők ketten azt mondták, hogy amiért mentünk, azt láttuk. Isten elküldött, hogy kikémleljük, megnézzük, milyen az a föld, és ez pont olyan. El bírom képzelni, talán még azt is mondták, hogy nemhogy olyan, még annál jobb. El se bírtuk volna képzelni, hogy létezik ilyen föld. De van, láttuk, itt van erre a bizonyíték, hozzuk a gyümölcsöt. Minden úgy van, ahogy Isten ígérte. Az pedig, hogy elfoglaljuk, mondhatták talán, nem is a mi dolgunk. A mi dolgunk? Hát hogy jöttünk ki Egyiptomból, emberek? Hogy jöttünk ki? Mit csináltunk mi azért, hogy onnan megszabaduljunk? Mi győztük le a fáraó seregét? Mi nyitottuk meg magunk előtt a vörös tengert? Mindent Isten csinált, tulajdonképpen a tenyerén hordozott. Hát akkor ugyanígy fogunk bemenni ide is. Teljesen lehetetlen volt, hogy mi csak úgy ott hagyjuk Egyiptomot. És mégis megtörtént, itt vagyunk. Hát pontosan ugyanígy fog történni, majd a honfoglalás is. Ugyanígy fogunk bemenni. Nagyok? Óriások, erődített városok vannak? Így van. És? De hát Isten megígérte, hogy bevisz bennünket. Megígérte, tejjel és mézzel folyó föld lesz? Az. A másik felét is be fogja tartani az ígéretnek. Gondoljatok bele, mondhatták, mit teszünk mi itt a pusztában? Hányszor műveltetek földet? Hányszor mentetek el vadászni? Csak ki kell tátani jóformán a szátokat, és Isten belehullatja az ételt. Minden hajnalban kimentek, és összeszeditek a mannát. A pusztában, a sivatagban nincs mit inni, Isten még a sziklából is nektek vizet fakaszt. Hát miről beszéltek? Hova kell még több hit tapasztalat? És milyen döbbenetes, valószínűleg valami hasonló módon érvelt Mózes, Káleb, Józsué, és mégis a nép többsége a 10 kémre hallgatott, és elcsüggett a szívük. Azt mondták, nem megyünk be. Hogy menjünk be? És aztán majd fogjuk látni, hogy, vagy aki olvassa naponta a bibliaolvasó vezérfonal szerint az igét, az már túl is van rajta, hogy nemhogy elcsügged a szívük, hanem még elkezdenek fenyegetőzni is. Hogy hát miért hoztatok bennünket ide? Képesek még azt is mondani, hogy arról a jó földről ide hoztatok minket. Megdöbbentő ez a történet nekünk, de azért van sok üzenete, tanulsága, amiket jó eltenni magunkban. Az egyik egy nyilvánvaló üzenet, hogy hányszor vagyunk mi is ugyanígy, hogy Istennek megtapasztaljuk az áldásait, a kegyelmét, a gyógyítását, az erejét, a hatalmát, egyszer, kétszer, ötször, tízszer, visszafelé, ha megyünk az életben, egy csomó ilyen dolgot, eseményt felsorolhatnánk, és amikor jön a következő probléma, akkor megint ott vagyunk, hogy jaj, most mi lesz? Így van? Legyünk őszinték, így vagyunk. Én is. Jaj, most mi lesz? Meg fog gyógyulni? Rendbe fog jönni az életem? Rendbe jön a házasságom? Megmarad a munkahelyem? Marad a rettegés? Holott lehetne rábízni Istenre. Ezt csak azért mondom el, mert innen nézve a kényelmes templompadból olyan idiótáknak tűnnek ezek a zsidók. Hogy nem tudtak bízni Istenben? De hát mi pont ugyanebben a helyzetben vagyunk. Pont ugyanebben a helyzetben. Számtalanszor tapasztaljuk Isten szabadítását, és újra ugyanaz van. Már megint bizonytalankodunk, már megint rettegünk. Aztán a másik tanulsága a történetnek, hogy nézzük meg magunkat, hogy mi buzdító vagy csüggesztő emberek vagyunk. Buzdító vagy csüggesztő emberek? Tudunk-e bízni az Úrban és másokat is erre bátorítani? Nagy a felelősségünk, mert mindenki szinte biztosan valahol tekintély. Ugye azzal kezdődik a történet, mondtam, ezt nem olvastam föl, de azt mondja Isten Mózesnek, hogy válasz ki olyan embereket minden törzsből egyet, akik a törzs előtt tekintély, akik valakik, akinek szava van. Mi is azok vagyunk, testvérek. Nem csak a politikusok, a tudósok, meg nem tudom milyen nagy emberek, kandidátusok azok, akik tekintélyek. Tekintélyek persze, őket ismerik nagyon sokan, hallgatnak úgymond a véleményükre. De legyünk őszinték, a Magyar Tudományos Akadémiának az elnöke milyen hatással van a mi személyes életünkre? Mi sokkal inkább hatással vagyunk a körülöttünk levők életére. És ki tekintélye a saját unokája előtt, a saját gyereke előtt. Tekintélyek lehetünk, ha tudják, hogy mi hívők vagyunk, akkor mi vagyunk a példakép a körülöttünk levő hitetleneknek. Rajtunk mérik le, hogy mi mit jelent hívőnek lenni. A munkahelyen, a szomszédságban, meg amerre megfordulunk. Rajtunk mérik le. Mi vagyunk a tekintélyek, és van súlya annak, hogy mi hogy viselkedünk. Hogy mi hogyan élünk. Egy nagymama, egy nagypapa nagy tekintély az unokák előtt. És hány ember elmondja, hogy milyen jó, hogy neki volt egy olyan nagymamája vagy nagypapája, aki őt megtanította imádkozni. Milyen jó. Szülőknek a tekintélye persze még nagyobb, mint a nagyszülőké. Egy ismerősöm mesélte, hogy ő ateista családban nőtt fel, soha nem voltak templomban, és azt mondja, hogy az óvodában, ott már jöttek ilyen nyugtalanító hírek, hogy van Isten. Hazament és megkérdezte a szüleit, hogy azt beszélik az óviban, hogy van Isten. Ti mit mondtok? És akkor mondták a szülei, hogy ó, hát természetesen nincsen, ez csak egy ostobaság. És a gyereknek lett 30 év varga betű az életében. 30 év? Mire visszatalált? Mire megtalálta Krisztust? Mennyi mindent kipróbált? Mennyi mindennek ment utána, hogy azt az űrt, ami ott van a szívében, az betöltse? Mennyivel jobb lett volna, ha lett volna valaki, aki azt mondja, hogy persze, hogy van. Aztán tekintélyek vagyunk presbiterként, lelkészként, mondja is Jakab apostol, hogy ne legyetek sokan tanítók, mert nagyobb ítélet alá estek. Aztán mi vagyunk a vallási tekintélyek a hitetlen, a kételkedő, a kereső emberek előtt. És az is fontos üzenet, hogy mit látunk az események, a helyzetek mögött, és mit látunk Istenből. El tudjuk-e hinni, hogy meg tud szabadítani egy nehéz helyzetből? Kulcskérdés ez, nagyon fontos kérdés, mert a szabadítás, az Isten legnagyobb szabadítása, az Krisztusban jelent meg. És az üdvösségünk függ tőle. Azt olvassuk, hogy úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát, Jézus Krisztust adta, hogy aki ő benne hisz, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És valóban mi csak azt látjuk, hogy emberek körülöttünk meghalnak. De nem látjuk, hogy feltámadnak. Nem látjuk, hogy feltámadnak emberek. Néha egy-egy ilyen történet megjelenik tévében. Egy olyan 15 évvel ezelőtt emlékszem rá, hogy ezzel foglalkozott az egyik tévécsatorna, egy hónapig többször is leadtak egy erről szóló dokumentumfilmet, hogy valaki Afrikában feltámadt. De hát az nem ugyanaz a feltámadás. Hát ezek mind erre a földi életre támadnak fel. Meghosszabbodik az életük néhány esztendővel. De itt az Úr nem erről beszél, hanem azt mondja, hogy örök élete legyen. Az örök életre való feltámadást ki lát közülünk? Egyetlen egy van. Jézus Krisztus. De az ő feltámadása az a mi feltámadásunknak is a záloga, a bizonyítéka, a biztosítéka. Testvérek, ez ígéret. Mi még itt vagyunk ebben a földi világban, és nem látjuk, hogy mások feltámadnak az örök életre. Nem látjuk őket, nem látunk itt megváltozott, megdicsőült testtel embereket magunk között. Akkor nem igaz az ígéret? De igaz. De azért, mert nem látjuk, pontosan ezért kell a hit. Csak onnan, hogy hisszük, onnan tudhatjuk, mert az Úr megígérte, és nincs más választásunk, lehetőségünk, csak ráhagyatkozni az ő ígéretére. Annyi mindent megígért, és ő mindent megtartott. Akkor ez is így lesz. Jézus Krisztus meghalt értünk, és föltámadott. És az ő feltámadása, mi feltámadásunknak is a bizonyítéka, a biztosítéka lesz. Igaz, erről jó ilyen buzdítólag hallani, de mindezeknek az útjában ott fog állni a sátán. Akárhogy bármennyi istentiszteletet hallunk, bármennyi bibliaóráról megyünk haza, hitben megerősödve, teljesen biztosak lehetünk, hogy pont úgy fogunk járni, mint a kánaániak ebbe a történetbe. Akik azt látták, hogy jó, jó, miénk a mennyek orsz, vagy miénk majd az ígéret földje, de hát milyen népek lakják azt? Óriások, mi ezt nem tudjuk legyőzni. És úgy is van, saját erejükből nem tudták legyőzni. És így vagyunk mi is. A sátán odaáll elénk, és megpróbál elszakítani az Úrtól, és nekünk nincs is hatalmunk fölötte. Biztos, hogy mi gyengébbek vagyunk. Csak hát nem is nekünk kell vele hadakozni, hanem nekünk csak az Úr mellé kell állni, és neki kell adni magunkat. Ahogyan nekik, úgy nekünk is, Istenben, az ő szeretetében, kegyelmében kell bíznunk. És akkor azonnal tudjuk másképpen szemlélni a világot, körülményeinket, éppen úgy, mint Józsué, Káleb vagy Mózes. Adja az Úr nekünk ezt a bizalmat, ezt a látást minden nap. Amen. Úrunk, nagyon hálásak vagyunk azért, hogy Te meg akarod erősíteni a mi hitünket, és köszönjük azt is, hogy a Te igéd alkalomról alkalomra ránk pirít. Most is megláthattuk, megérthettük, hogy bizony nagyon sokszor pontosan ugyanúgy viselkedünk, olyan hitványul, olyan nyomorultul, mint ezek az emberek néhány ezer évvel ezelőtt. Imádkozunk azért, Urunk, hogy bocsásd meg nekünk ezt a folyamatos elbukásunkat, bizalmatlanságunkat, bizonytalankodásunkat. Segíts nekünk abban, hogy merjük elhinni a hihetetlent, merjük látni a láthatatlant, merjünk hinni ne csak a valóságos fizikai szemünknek, hanem a hit szemének is. Imádkozunk, Urunk, hogy így őrizd meg bennünket az elcsüggedéstől, és hogyha mégis valaki közülünk hitben megerőtlenedik, meggyengül, kísértések, próbák súlya alatt roskadozik, segíts, hogy melléjük állhassunk. És imádkozunk, Urunk, hogy nehogy csüggesztő emberekké legyünk, bármikor is életünk folyamán szeretnénk sokkal inkább buzdítók lenni arra, hogy ki az Urat hadd kövesse és adja az életét neki. Imádkozunk, Urunk, hogy így áld meg az éjszakai pihenésünket, és segíts bennünket úgy jönni majd vasárnap az Úr asztalához, hogy valóban a Te kegyelmedben újból megerősödhessünk. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjen el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi Atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.